Elmúlt 7 óra, itt vagyunk a Szabad Esésben Czeisling Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi vezetőjével. Szervusz!
Szervusz!
Amiért mi itt most összegyűltünk, az az, hogy a Német Turisztikai Hivatal elindította a globális 51 UNESCO világörökség kampányát. Az, hogy mikortól tartozik valami világörökség részévé, meg hogyan működik ez a kampány, erről is fogunk beszélni, de legelsőként azt szeretném megtudni, hogy eddig miért utaztak Németországba leginkább, tehát hogy miért volt vonzó turisztikai célpont, és mik a távlati célok?
Ugye... nem csak azért, mert az ember a mondért dicséri, hanem objektívan, hogyha megnézzük, Németország egy nagyon színes turisztikai desztináció, és ugyan miért? Hát hiszen azért, mert egy nagy területű ország, megtalálható benne, hogyha északról kezdem, két tengerpart, megtalálható egy nagy síkrész, középhegységek, folyók, ott vannak ugye az Alpoknak a közel 3000 méteres csúcsai, tehát igazából mindenfajta érdeklődésű ember megtalálja ost, amiért oda szeretne utazni.
Van minden, mint a búcsúba, így mondják.
Így van, igen. Most ezen kívül ugye ezek a természeti adottságok, és kulturális adottság szempontjából pedig büszkén mondhatjuk azt, hogy Európa első számú kulturális úti célja Németország, és ehhez ugye hozzátartoznak a múzeumok, a színházak, az operák. Érdekes például megemlíteni, hogy vannak területek Németországban, ahol az opera és a színház sűrűsége a legnagyobb Európában, tehát ott vannak legsűrűbben ilyen intézmények.
Milyen durva, nem? Tehát, hogy Budapestet überelni azért nehéz, mert azért Budapesten meg nem mondom, hány színház meg koncertterem van.
Igen, viszont például Németországban vannak olyan régiók, ahol nagyon sok város van együtt, tehát nagyon sűrűn lakott, és így emiatt ugye több város van mondjuk egy 100 kilométeres körzetben, és ezért adódik ez a nagyon büszke szám.
Na, de miért, illetve mik a távlati célok? Tehát hogyan tervez Németország, egy turisztikai hivatal, az hogyan próbálja 2023-ban bevonzani a turistákat?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert hiszen ugye vannak azok a általános klisék, ez mondjuk minden országra vonatkozik, ami egy hívó szó, tehát mondjuk fapapucs Hollandiába, a lederhóze, tehát mondjuk a bőrnadrág, a sör, meg a csülök mondjuk Bajorországba, és ugye ezek a klisék. De mi azt szeretnénk megmutatni, hogy mi az a plusz, mi az, amit esetleg nem ismernek, mondjuk honfitársaink, és ami miatt még többen jönnének Németországba, hiszen ugye nekem itt az a feladatom, meg a kollégáimmal a feladatunk, hogy minél több honfitársunkat csábítsuk Németországba.
Na és akkor sikerül megtalálni?
Igen, sikerül megtalálni. Ugye ezért vannak a különböző éves kampányaink. Ezek az éves kampányok, ezek úgy néznek ki, hogyha van mondjuk egy kerek évforduló, például 2017-ben 500 éves volt a reformáció. Ugye akkor az a terület került reflektorfénybe, ami ezzel kapcsolatban van, tehát mondjuk Wittenberg, Türingia vagy Szászország azon vidéke, ahol mondjuk Luther aktív volt. Vagy például a pandémia előtt utolsó béke évben, 2019-ben a Bauhaus volt 100 éves, ugye az pláne a magyaroknak nagyon nagy attrakció, hiszen ugye Budapesten van ugye az Újlipotváros egyik legnagyobb egybefüggő Bauhaus negyed.
És hát, akkor meg ez ugye ott van Pasaréc. Ugye,
meg
ugye Pasaréc, egy ilyen kísérleti
pontosan,
telep volt.
A kísérleti telep, pontosan, igen. Tehát ez is egy plusz még, hogyha találunk az országban, mondjuk Magyarországon olyan témát, ami kötődik Németországhoz, hiszen ugye a Bauhausnak a megalapítói közül nagyon sokan Magyarországról származtak, Magyarországról utaztak ki, és például ugye ez is egy olyan érdekes téma volt, hogy Dessau, Weimar, Berlin, tehát ahol a Bauhaus nagyon erősen megjelent, ezeket mint turisztikai cél is tudtuk reklámozni tulajdonképpen.
Minden évben van egy kampány, ez alapján az érzékelhető, hogy a kampány mentén utaznak ki többen az emberek, vagy többen, vagy hogy tehát a cél az meghatározott azoknak, akik utaznak?
Igen, én ezt inkább úgy mondanám, mondhatnám mondjuk a Beethoven évet, és aztán ezt mondjuk a pandémia részben ugye elvitte 2020-ba, de ugye amikor vannak ezek a témák, akkor különböző városok vagy régiók kerülnek reflektorfénybe. És általában ez nem a következő évben csapódik le, hanem például a Luther évnél lehetett látni, hogy 2018-2019, tehát egy-két évvel később, fölfedezik az utazók. Utazási irodák például fölteszik az ajánlati palettájukra, mert mondják, hogy hoppá, milyen érdekes volt ez az év, ugye mi elég erős együttműködésben vagyunk az utazási irodákkal, és rajtuk keresztül is tudjuk promotálni ezeket a területeket.
Akik kiutaznak Németországba, hogyan utaznak ki? Tehát ugye van egyrészt vonat, lehet autóval menni, lehet repülővel menni, de aki már oda utazik, És nyilván elmondom majd, hogy miért érdekel, és elmondom most, mert hogy Németországon belül, hogyha valakinek több desztinációja van, akkor azt hogyan teszi, vagy hogyan közelíti meg könnyebben. Uh-huh. Ha repülővel megyek, akkor bérelni kell autót, vagy ott helyben kell vonatozni. Ha autóval megyek, akkor adott.
Ez most egy nagyon jó és aktuális kérdés, mert Németország az elsők között vezette be, és most már Magyarország is picit követi, meg többi európai ország is, az úgynevezett egész országra vonatkozó vonatjegyet. Ugye ez azért fontos, mert uh-huh. eleve a fenntarthatóság most egy nagyon fontos igen. téma, hogy vigyázzunk ugye a természetre, hogy a jövő is ugye még megkaphassa tőlünk. Tavaly volt egy hihetetlen akciónk, ez a 9 euró ticket, ez a 9 eurós jegy, hogy 9 euróért, ami igazából két sör, azért egy hónapon keresztül az összes város tömegközlekedését Németországban igénybe tudtad venni, és minden sinen közlekedő eszköz, tehát vonatot, kivéve az Intercity-ket, de a helyi vonatokat, a regionális vonatokat igénybe lehetett venni.
9 euróért?
9 euróért.
Hol, hol érte meg? Nyilván hát, nem érte meg, de hogy
ne, hát ezt nem
honnan jött?
Megérte, a német államnak megérte, és ez az akció idén úgy folytatódik, hogy 49 euróért van, az is igazából két embernek egy ebédje, hogyha elmennek ebédelni, és gondold meg, hogy egy németnek pláne nagyon kedvező, de még egy magyarnak sem, most nincs 50 euró, ez kevesebb, mint 20 ezer forint, és ezért egy hónapon keresztül az összes város tömegközlekedését igénybe veheted, a városon belül busz, villamos, metró, hév, minden, és a városok között pedig az Intercity kivételével minden vasutat. És akkor válasz a kérdésedre, Németországba, pláne ugye a délebbi tartományokba kocsival egy 5-6 óra alatt ki lehet jutni, uh-huh. és érdemes onnét ezt a tömegközlekedést használni, és mi is arra buzdítjuk az embereket, hogy minél többen utazzanak vonattal, meg ugye az okozza a legkisebb ökológiai lábnyomot, igen. ugye, ahogy ezt most divatos erről beszélni, és nekik is, hogyha meggondolod, az a racionális érdekük, hogy leteszik a kocsijukat, egyszer ezt a jelet megveszik, és akkor, ha van idejük, akár egy hónapon keresztül kasul utazhatnak a szövetségi köztársaságon belül. Tehát ez egy konkrét példa mondjuk aha. a fenntartható utaztatásra.
Beszéljünk picit az UNESCO-ról, meg erről a világörökségi kampányról. Ugye van ez az 51 UNESCO világörökség kampány.
Igen.
Bontsuk ki egy picit, kérlek, hogy miért 51, tehát hogy feltehetőleg ennyi világörökségi elemet számlál, de ugye előtte az UNESCO-ról az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, amely ezeket a területeket jóvá hagyja, kijelöli, nem tudom. Azt nem tudok róla, hogy ezt pályáztatni kell, vagy felterjeszteni, vagy mi alapján. Hogyha esetleg erről tudunk beszélni, az jó, de ha nem, akkor viszont arról, hogy ez a kampány, ez most hogyan működik a turisztikai hivatalnál.
Nem, erről nagyon szívesen beszélek, hiszen idén az egyik legfontosabb kampányunk ez. Ugye először azt kell ehhez tudni, hogy Németországban 51 világörökségi objektum található, ami egy horribilis mennyiség. Most ez az 51 objektum...
Mennyi van Magyarországon, azt tudjuk?
Hú, azt nem tudom.
Majd a zene alatt rákeresek.
Oké, és ez az 51... objektum, ez föloszlódik kastélyok és várak, akkor városközpontok, akkor kulturális emlékek, kertek és különböző parkok. Tehát ennek ugye az a lényege, hogy ez egy akkora spektrumot lefed, ez az 51 világörökségi objektum, hogy nincs olyan ember, élő ember, turista, aki ne találna magának ezek között valamit, ami egy attrakció. És ugye ez azért fontos, mert így tudunk ezzel érvelni, hogy utaz ide vagy oda, hiszen itt található egy ilyen, vagy egy olyan világörökségi objektum. És ezek itt szépen föl vannak sorolva, egyébként, ha valaki fölmegy a honlapunkra, meg is tudja nézni, szépen színesek, tematikusan össze vannak rendezve ezek az attrakciók, és akkor például azt meg lehet csinálni, vagy mondjuk én így csinálnám privát is, hogy kiválasztok egy területet, oda elutazom, mert nyilván azért nem akarok minden nap csak utazgatni ide-oda, aha. és akkor ott az egymás közelébe lévő objektumokat, tehát mondjuk kastélykert, vagy egy vár, vagy egy gyönyörű szép középkori városközpont, mondjuk holleanyó stílusba fölépített ezek a fagerendás, ezek a fachwerkhäuserek, fagerendás házak, tehát azt az egy területet meg lehet nézni, és ehhez például ideális a vonat. Na most az, hogy kikapja meg ezeket ezt a prédikátot, tehát ezeket a kitüntetéseket, meg ez egy kitüntetés azért, hogyha valaki világörökségi objektum lesz, ez bizonyos kritériumoknak kell megfelelni, és nagyon fontos az, hogy amikor ezt meghatározzák, és a kritériumokat elfogadják, akkor ha azon valaki változtat, akkor el is vesztheti a világörökségi jelzőt, és ezért nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk egy középkori belvárosban nyilván nem lehet egy 19 emeletes panelház például, vagy mondjuk nem lehet mondjuk egy gyönyörű szép folyó mellett lévő városra egy modern fémhidat felépíteni. Tehát erre oda kell figyelni. Ezt a németek tartják, és büszkék erre az 51-re, és én úgy tudom, hogy már érik az 52. meg az 53. világörökségi helyszín is.
Évente egyébként mennyi kerül be a képletbe?
Hát ez nagyon változó. Van, amikor egy se, és van, amikor 2-3. Tehát ez különböző, azért ez egy elég hosszú folyamat ugye ennek az elbírálása, de a németek nagyon adnak erre, akár anyagi forrásokkal is, hogy úgy meg tudják tartani azt a városközpontot, azt a templomot, vagy azt a parkot, hogy méltó legyen erre a címre.
És eszembe jut egy ilyen történelmi helyszín, ugye Berlin, Kelet és Nyugat-Berlin, hogy ott például arról volt valaha szó, hogy az a világörökség része lesz. Ez történelmileg egy nagyon fontos terület.
Ugye, hogyha megnézzük, itt ugye van egy ilyen kis térkép előttem, hogy ugye azt nekem is tettem egy ilyet. Igen. Tehát, hogyha mondjuk Berlint nézzük, akkor ott egyszer van a Múzeumsziget, ami ugye több múzeumban áll ugye a belvárosban, ott az egyik, ami világörökségi, illetve a berlini modern stílusban épült lakónegyed. Na most ugye Berlin azért az egy nagyon nagy város, tehát Berlint, mint várost, vagy akár egy várost részt nem nagyon lehetne világörökségnek tenni, már csak ugye azért se, meg azért ott tisztességesen pusztított ugye a második világháború, de például mondjuk a Múzeumsziget, aki volt Berlinben, azt tudja, azt tulajdonképpen Kelet-Berlinnek a központjában található, ugye a Spree öleli át a szigetet, ott van az Unter dem Linden, az egyik legfontosabb, legreprezentatívabb utcája Berlinnek, és ott úgy építették újra ezeket a múzeumokat, hogy ott több múzeum van, illetve ez folyamatosan még zajlik, hogy méltó a világörökségi címre.
Érdekes, most ez nem jutott tovább, megyek itt Berlinben egy picit, hogy ugye megmaradtak faldarabok. Hogy azokat például azoktól menekülnének, vagy szabadulnának a németek, vagy a berliniek, vagy most már úgy tekintenek rá, hogy ez a mi identitásunk része, és nézze meg a világ.
Igen, ez így van, tehát azért részben úgy tekintenek azokra megmaradt fal részekre, hogy ez az ő történelmüknek egy része. Ugye van az East Side Gallery, az egy része a berlini falnak, a Spree folyó partjánál, amit még a 90-es évek elején művészek különböző képekkel befestettek, és az most egy nagyon fontos attrakciója Berlinnek. Vagy például emlékként, hiszen azért gondold meg, hogy most már lassan 34 éve leomlott ugye a berlini fal, ugye idén novemberben, és nagyon sok olyan német állampolgár van, de akár a külföldi turisták, akik nem is éltek akkor, amikor a fal létezett. És ezért nagyon fontos, hogy a berlini falnak vannak olyan részei, amik mint múzeumok működnek.
Hát edukálnak. Edukálnak.
Így van, igen, tehát egy oktatási céllal is ott vannak. Például erre a legjobb mondjuk a Checkpoint Charlie, az a Charlie áteresztőpont, ahol egy nagy múzeumot kialakítottak, illetve meg lehet ugye nézni, hogy ment ugye a fal, illetve több helyen Berlinben vannak olyan részek, ahol 200-300 méter hosszúságban meghagyták azt az építményt, ha így mondom, hiszen itt nem csak egy falról van szó, hanem előtte volt egy 100 méter, vagy 150 méter széles sáv, akkor ilyen botlódrótokkal volt, ahol kutyák futottak láncon, volt, ahol ilyen automata géppisztolyok voltak beépítve, tehát ez egy nagyon komoly és egy nagyon brutális objektum volt, és hogyha meggondoljuk, ez 1989-ig állt, és addig meghaltak emberek. Igen. Ugye az idők folyamán több százan meghaltak a Berlin fal tövében.
Igen. Maradj még ebben a részben egy picit a világörökség részénél. Ugye nyilván ezek növelik egy turisztikai célpont értékét. Hogyan növelik? Tehát amint egy ország kap egy ilyen matricát, vagy egy terület kap egy ilyen matricát, hogy világörökség része lett, onnantól érezhető, hogy árak fölmennek, az odajutási lehetőség drágább lesz, vagy ezeket azért úgy megpróbálják etikusan kezelni?
Én úgy gondolom, hogy ahogy most mondtad, az áremelés kérdését, szerintem ilyen jellegű hatással nincsen erre. Tehát én úgy gondolom, hogyha mondjuk megkapja egy városközpont, mondjuk azt, hogy UNESCO emlékhely, attól ott még nem fognak így az árak ilyen szempontból változni. Ennek szerintem elsősorban elkölcsi értéke van, hogy valamelyik objektum UNESCO objektum lett, illetve a fenntartása vagy a finanszírozása kicsit más forrásokból kerül megvalósításra, mint hogyha nem lenne ilyen világörökségi rész. És például esetleg ezt megemlíteném, egy érdekes dolog, hogy mondjuk sokan azt hiszik, ugye, ha nézed itt a térképen, itt van Drezda, és Drezdában nincsen, Drezda nem világörökségi központ. És azért, mert ott épült egy olyan híd, ami nem passzolt bele a világörökségi képbe, meg egyébként aki volt már Drezdában, azt
mikor
tudja,
épült ez a híd?
Hát azt jó pár éve építették, de amiatt nem kaphatta meg például a Drezda belvárosa az UNESCO világörökségi címet. És igazából ez nagyon kár, mert aki látta a sziluettjét, hogyha most is megnézi, gyönyörű szép. Tehát a Zwingertől kezdve a Semper Operán keresztül, a Hausmannsturmon keresztül végig ugye az Elba partján, de ott például nem lett ilyen, illetve vannak még olyan városok, amik ismertek, amik híresek, de nincsenek ezen a világörökségi listán. Például, hogyha most itt mindjárt megnézem, például mondjuk...
Keresem én is, nagy erőkkel.
Csak példát szeretnék mondani, mondjuk Frankfurt közelébe például Heidelberg. Ugye Heidelberg az egyik fontosabb turisztikai desztináció úgy általában Németországban, tehát a tengerentúri turistákkal tele van, ugye közel van Frankfurt is, közel oda lehet menni, és például Heidelberg nincsen fönt a világörökségi listán. Ez is érdekes mondjuk. Aztán nem tudom, hogy mik kerülnek a jövőben föl erre a listára, de ez a térkép, amit itt te is nézel, ez nagyon érdekesen így összefoglalja a különböző fajta emlékeket.
Szeretnék majd beszélgetni a következő percekben a német vendégszeretetről, arról, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a német vendéglátó és a turista, illetve egy picit tovább megyünk majd itt a világörökségi elemeken, meg a világörökségi kampányon. Akivel beszélgetek, Czeisling Miklós, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi vezetője, itt folytatjuk.